Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, dr. Téglás Péter. Most az ünnepekre 3 könyvet fog ajánlani. Köszöntelek, Péter, nagy szeretettel.
Szerpusz, jó napot kívánok.
3 könyvet ígértél nekünk most, hát halljuk, melyik az első.
Na most mielőtt belekezdenék, azért szeretnék egy nagyon-nagyon furcsa eseményről beszámolni. Ugye ilyen időtájt itt a Halas Rádió hullámhosszán mindig szoktunk foglalkozni az irodalmi Nobel-díjassal. Nem tudom, hogy kik és mennyire olvasták a hírt, hogy 2018-ban nem adtak ki irodalmi Nobel-díjat. Összeveszett a bizottság. Kiderült a bizottság egyik tagjáról, hogy nőket erőszakolt meg, a svéd bíróság 2 évre elítélte. A felesége bennmaradt a bizottságban, ezen aztán égtelenül összevesztek, többen lemondtak, úgyhogy cselekvőképtelenné vált a bizottság. Ilyen 70 éve nem fordult elő. 2018-ban tehát a Halas Rádió hallgatóinak nem tudok ajánlani olyan írót, illetőleg olyan művet, amely irodalmi Nobel-díjban részesült volna.
Akkor mi az, amiben először kalandozni fogunk? Milyen könyvet ajánlasz?
Hát adjuk mi ki az irodalmi Nobel-díjat saját hatáskörben. Gárdos Péternek a 7 mocskos nap című könyvét szeretném ajánlani. Ez egy nagyon friss könyv, 2018-ban jelent meg a Libri gondozásában. A 7 mocskos nap nem hétköznap ilyen jó könyv. Tehát ez annyira jó könyv, hogy teljesen meg vagyok arról győződve, és teljesen biztos vagyok abban, hogyha a hallgatók hallgatnak rám, akkor ezt a könyvet nem fogják tudni letenni. Gárdos Péter egyébként nem kifejezetten író. Ő inkább filmrendező, forgatókönyvíró, megszámlálhatatlan filmje van. Hát én most csak egyetlen egyet említek ki, a Szamár köhögés című, amely talán az 1956-os magyar forradalomnak és az a körül forgó eseményeknek az egyik leghitelesebb, legművészibb ábrázolása. A 7 mocskos nap az most jelent meg, az ezt megelőzően van egy könyve, a Hajnali láz című, amely a szüleinek az auschwitzi táborból történő szabadulása utáni összeismerkedését írja le. Svédországba menekítették őket, és hát ott próbálták föltáplálni őket, és ott ismerkedett meg. Ez egy érdekes könyv. Na most nagyon érdekes, mert Gárdos Péterrel készült egy interjú, és ebből az interjúból tudtam meg, egyébként megtalálható az interneten az interjúnak a szövege, hogy hát ő alapvetően filmet akart csinálni kezdettől a Hajnali lázzal, csak a korabeli szponzorálási körülmények miatt, zavarok miatt nem tudta filmet elkészíteni, először megírta a könyvet, de azóta egyébként már a film is készen van, tehát megnézhető. A 7 mocskos nap egy olyan sors tragédia, természetesen elsősorban a magyarokat érintő sors tragédia sorozat, olyan hihetetlenül jól van összeállítva, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy maradandó élményt fog okozni. Miről van szó? Itt nagyon szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy nem spoilerezek. Tehát nem fogom elmondani a pontos a cselekménytörténetet, mert rontani fogom az olvasónak az élményét. De hogy megadjam az indítást, és a kezdő élményt elmondom, hogy 1920-as évek közepén Budapesten indul a történet, és a mi főhősünk, Szende Pálnak az édesapja egy nagyon megbecsült reumatológus professzor, Budán van a rendelője, másik nevezetessége, hogy idős korára rendkívüli módon hasonlít Kossuth Lajosra. Megtévesztésig hasonlít Kossuth Lajosra. Abban is hasonlít Kossuth Lajosra, hogy szereti a fiatal nőket. És hát természetesen összeszűri a levet az asszisztens nőjével, akiát ilyen 30-35 évvel fiatalabb ő nála, egyébként nagyon szemrevaló ifjú hölgyről van szó, és az egyik este programon kívül úgy dönt, hogy igenis találkozni akar az ő barátnőjével, és a városból fölmegy a budai klinikára, hogy a főorvosi szobába ezt a randevút lebonyolítsák. A legnagyobb megdöbbenésére veszi észre, hogy a kulcs belülről van benne a zárba, nem tud a saját szobába bejutni, hát nem túlságosan nehéz kikövetkeztetni, hogy bizony az ifjú hölgy egy másik férfival bonyolítja éppen a randevúját. Rettenetesen fölháborodik a professzor úr, lecövekel, és azt mondja, hogy már pedig ő innen addig el nem megy, amíg az érintettekkel nem találkozik, és természetesen azt a büdös, és nem mondom ki azt a szót, a közkeletű szót, amit ilyenkor szoktak a férfiak mondani, meg fogja pofozni, meg fogja húzni a haját, sőt, mindez kevés. A sebkötözéshez használt ollót bele fogja döfni a hölgynek a combjába, mert egyébként nagyon formás combjai vannak, és így fog bosszút állni. Na hát egy idő után valóban mocorgás hallatszik, az ajtó kinyílik, és kérem szépen nem más, mint a saját fia lép ki a hölgyel. Hát a korábbi tervek természetesen dugába dőlnek, nincs combaszúrás, hanem a fiút elpaterolja Berlinbe, a gyógyszerészkarra, és a viszonyt az ifjú hölgyel folytatja.
Folytatjuk a könyvajánlót hamarosan dr. Téglás Péterrel, hiszen két nagyon izgalmas könyv vár még ránk, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Ahogy a múlt héten filmbokrétát kaptunk dr. Téglás Pétertől, ezen a héten három könyvet ajánl, melyből egy már elhangzott. Most miről fogunk hallani?
Ralf Brester Hontalanul Budapesten 1940-1944. Ez is egy friss 2018-ban megjelentetett könyv, magyarul megjelentetett könyv, angolul ez a könyv már sokkal korábban megjelent, egyébként az írója a 40-es évek végén, ha jól emlékszem, 1950-ben írta, frissen azok után, hogy ezt a bizonyos kritikus 4 évet Magyarországon, Budapesten élte át. Ralf Brester, olasz állampolgár. Nagyon nagy története van, egy kitűnően művelt fiatalember, megszámlálhatatlan nyelvet, hát ezek között természetesen a nagy európai nyelveket, az angolt, a franciát, a németet, az olaszt, de még az ógörögöt is, és az új görögöt is kitűnően beszéli. Fantasztikus érzéke van a zenéhez, maga is kitűnően zongorázik, és azon túlmenően az asztrológiában rendkívül jártas, nagyon komoly, az asztrológia tudománya által előírt, írt, annak szabályait követve elkészült horoszkópokat állít föl. Ebben a minőségében Budapesten nagyon népszerű. Hogy kerül ez az ember egyáltalán Budapestre? Hát először is az ő családja, az ő ősei az első angol bevándorlók közé tartoznak, akik Észak-Amerikában megjelentek. Generációkon keresztül Amerikában éltek, viszont a nagyapának az a hóbortos ötlete támadt, hogy Európa mégiscsak kellemesebb, átköltözik Olaszországba, átköltöznek Ausztriába, az életüket itt élik, maga a főhősünk is Ausztriában születik, időközben kitör az első világháború, amikor hát ugye az amerikai állampolgároknak kötelességük lenne újra regisztráltatni a magukat, hogy az állampolgárságuk folyamatosságát megőrizzék, ezt azonban a szülők, illetőleg a nagyszülők elmulasztják, elveszítik az amerikai állampolgárságot. Hát ennek aztán később nagyon súlyos következményei lesznek.
A lehető legrosszabbkor vesztik el az amerikai állampolgárságot, ha lehet ilyet mondani, 1940-ben mindenki arra törekedett, igen, hogy azzal legyen.
Igen, hát a mi főhősünk, Ralf, próbálja visszaszerezni, többször elutazik Amerikába, és próbálja meggyőzni a hatóságot, mutatja a születési anyakönyvi kivonatát, mindent, hogy ő neki milyen amerikai ősei vannak, az amerikaiak hajthatatlanok, nem mondják, telepedjen le, a szükséges idő eltelte után természetesen visszakaphatja, illetőleg megkaphatja, újra megkaphatja az amerikai állampolgárságot. Viszont ő olasz, és tényleg elkövetkezik ez a szörnyűséges időszak, ugye Mussolini hatalomra kerül, egymást követik a különböző háborús konfliktusok, amelynek során az olasz fiatalokat sorra hívják be katonának. Na most egy egészen különleges személyiségű főhősünkről van szó, akinek a belső iránytűje, a belső értékrendje annyira szilárd, annyira pontosan tud különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen között, hogy nagyon határozottan ellenszegül mindenféle fasiszta, később pedig náci követelésnek, nem hajlandó bevonulni az olasz hadseregbe. Először a szüleivel Görögországba mennek, ott ő végzi azt a tevékenységet, amely egyébként híressé tette, az ókori görög kultúrának a kutatása, a régészkedés és a különböző utazások, viszont sajnos Görögországot is elfoglalják az olaszok, tehát onnan is pucolni kell, és kérem szépen, hova lehet onnan menekülni? Az 1940-es években hol van egy viszonylagos béke és biztonság Európában? Hát Budapesten. Ugye hát Budapesten egészen 1944 második feléig tulajdonképpen nem is érzik, hogy háború van. Tehát a társadalom jelentős része nem is érzi, hogy háború van, hisz árubőség, béke, működnek a mozik, működik mindenféle ellátórendszer, és a mi Ralfunk igen jól érzi magát egy bizonyos ideig Budapesten. Hát egy bizonyos idő után aztán már a hatóságok elkezdik firtatni, hogy tulajdonképpen kicsoda is ő, nem angol kéme véletlenül, olyan nagyon furcsa, hogy ilyen angol névvel, ugye ezzel az angol névvel olasz állampolgár, miért nem megy haza Olaszországban és harcol a büdös kommunisták meg a zsidók ellen, és egyébként érdekes módon azok, akikkel korábban barátságot kötött, azok is biztatják, hogy menjen haza, és ezen a fronton már pedig minden becsületes embernek harcolnia kell. Ralf azonban erre nem hajlandó. Na most azért nagyon érdekes a könyv, és biztos vagyok benne, hogy nagyra fogják értékelni azok, akik elolvassák, mert az 1940-es években mindenkivel találkozik Budapesten, aki számít. Tehát a kulturális élet nagyjaival, a tudományos élet nagyjaival, de még politikusokkal is találkozik. Na most a leírása, amit ő egyes szám első személyében föltehetően 1949 körül írt meg, nagyon sokakat csak a keresztnevén említ. A könyv szerkesztői minden egyes ilyen névnek utána néztek, és megállapították, hogy valóságos személy, tehát a könyv jegyzet rovatában meg lehet találni, hogy kiről van szó. Na most egy személyt nem azonosítanak be, de az olvasó azonnal be tudja azonosítani Teddyt. Teddy, aki kitűnő tehetség, aki egy földrajz zseni, Rommel mellett teljesít szolgálatot a magyar hadsereg tisztjeként, Rommel mellett teljesít szolgálatot Afrikában az afrikai hadjárat során. Van egy fiú barátja. Magyarországon igen nagyra értékelik a tevékenységét, de a jegyzetrovatba hiába keressük Teddy nevét. Az olvasó, aki kicsit is tájékozott ebben a kérdésben, rá kell, hogy ismerjen Almási Lászlóra.
Nagyon izgalmas történet ismét, és valóságos történet valóságos főhőssel. Második könyvajánlót hallhatták, a címe...
Hontalanul Budapesten 1940-44, tehát ez az évszám benne szerepel a címben. Az írót pedig Brewster Ralphnak hívják. Olasz állampolgár, de amerikai és angol szász identitású szeméről van szó.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a könyvajánló rovatot a harmadik ajánlatkönyvvel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánló bokrétánkat, melynek harmadik virágszála következik, dr. Téglás Péter jóvoltából. Mi a harmadik könyvajánlód így az ünnepekre készülőben?
A Szimpatizás című könyv, és hogy meg lehessen különböztetni a hasonló könyvtől, illetőleg filmtől, mondom az íróját, ami azért majd nem lesz egyszerű, mert Viet Thanh Nguyennek hívják, vietnámi származású, és egyébként maga a könyv a vietnámi háborúval, az 1960-as évektől, ugye 75-ig tartó vietnámi háborúval és annak következményeivel foglalkozik. Természetesen nem történelmi könyv, hanem azokat az emberi sorsokat követi nyomon, akik áldozatul estek így vagy úgy annak a szörnyűséges konfliktus helyzetnek, amely ebben az időszakban Vietnámban részint a franciák, majd ezt követően az amerikaiak, illetőleg a kommunisták, illetőleg a dél-vietnámi köztársaság között zajlott.
Akkor vélhetőleg azért ebben a könyvben nem Amerika győz, mint ahogyan a vietnámi típusú filmek nagy részében, amerikai filmek nagy részében az jön le, és nagyon sok amerikai meg is van róla győződve, hogy ezt a háborút az amerikaiak megnyerték. Mert ugye amerikai filmgyanánt azt állítják be győztes oldalnak, gondolom azért itt nem az amerikaiak kerülnek ki hősként.
Hát annyira nem az amerikaiak kerülnek ki hősként, hogy rendkívül realista egyébként a regény. Biztos vagyok benne, hogy számos valóság alapja van a történetnek, de nem dokumentumregény. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a regény az összeomlás pillanatától, 1975 áprilisától követi nyomon az eseményeket Saigon, amikor fejvesztve menekül mindenki, az amerikaiak, a dél-vietnámi kormány emberei, és mindenki, aki az amerikaiakkal bármiféle kapcsolatban volt, hisz az ellenség ott van a kapuknál, tehát az észak-vietnámi hadsereg már órákra van attól, hogy elfoglalja az egész országrészt, illetőleg ezen belül Saigont, és tényleg fejvesztett a menekülés. akik tudnak, fölkapaszkodnak az amerikai gépekre, tényleg fürtökben lógnak ezek a szerencsétlen emberek, és a mi főhősünk egy rendőrtábornok, aki a legnagyobb nehézséggel menti ki a saját családját, illetőleg a saját embereit, közben lövés éri az ő gépüket is, többen meghalnak, és hát nagyon súlyos megpróbáltatások után sikerül végül is kijutni ebből a háborús övezetből, befogadja őket Amerika, és igazából maga a cselekmény az Amerikában játszódik, és bemutatja azt az emigráns létet, ezeknek az embereknek a hányódtatását, a szörnyű lelki megpróbáltatásait, ami a menekült léttel szükségképpen együtt jár. További probléma, hogy ugye ezek az emberek nem hajlandóak beletörődni abba, hogy a vesztes oldalon állnak, Amerikával együtt állnak a vesztes oldalon, bármennyire is próbálják ezt a különböző amerikai filmek másként bemutatni. Mindenféle összesküvéseket szőnek annak érdekében, hogy visszatérhessenek és felszabadíthassák Vietnámot. Csak hogy van egy nagyon komoly probléma. A mi főhősünk, akinek a egyeszám első személyben van megírva a könyv, tehát egyfajta visszaemlékezés, ő az észak-vietnámi titkosszolgálatnak a tagja.
Egy pillanat rájunk le, ha jól értettem, valószínűleg nem értettem jól, én amerikai századosra gondoltam, aki kimenekült a vietnámi háború végéről, nem, tehát egy helybeli vietnámi századosról van szó, tisztázzuk.
Hát az amerikaiak hazamenekültek. Hát ugye, hát az amerikaiak utána hazamenekültek, biztos, hogy megküzdöttek ők is a maguk lelki problémáival, ugye gondoljuk a Szarvasvadász című filmre, vagy a Szakasz című filmre, Jó reggelt Vietnám című filmre, ugye ezek mind valamilyen sajátos nézőpontból dolgozták föl azokat a traumákat, amit ugye az amerikai társadalom is áttélt a háború kapcsán, de itt nem erről van szó. Itt a vietnámi menekültekről van szó. Legfőképpen azokról a főrangú vietnámiakról, akik Szájgomban megszokták a kényelmet, a megbecsültséget, megszokták a sok pénzt, megszokták az ékszereket, a ragyogó, csillogó fogadásokat. Amerikában viszont a legjobb esetben étteremben felszolgálók, a benzinkútnál kutasok, vagy más hasonló alantas munkát kell végezni, és ezek a főrangú emberek ugye korábban tábornokok, ezredesek és mindenféle szakaszparancsnokok voltak.
A szimpatizáns cím honnan ered?
A szimpatizáns onnan ered, hogy a legnagyobb bizalommal kitüntetett dél-vietnámi tiszt, aki a tábornoknak, csak tábornokként van emlegetve egyébként a könyvben az a főrangú vietnámi, a tábornoknak a közvetlen asszisztense, és belelát minden olyan szervezkedésbe, szervezésbe, kapcsolatba, pénzügyi támogatásba, ami rendkívül fontos ezeknek az embereknek a számára, és ezeket a kapcsolatokat, ezeket a nagyon fontos, nagyon bizalmas információkat rendre, következetesen és nagyon pontosan jelenti az ő kapcsolatának, egyébként Párizsba írja a leveleit, ott van egy másik kém, aki továbbítja természetesen az észak-vietnámiaknak, és hát nem kis haszonnal használják föl azokat az információkat, amit a mi főhősünk Amerikában megszerzett.
Tehát akkor a mi főhősünk nem elég, hogy menekült vietnámiként Amerikában, hanem a számára a legbizalmasabb tiszt egy kettős ügynökké. Nagyon érdekesnek ígérkezik ez a könyv is. Dr. Téglás Péternek ismét köszönjük ezt a csodálatos ajánlót, amelyben egy bokrétát hallottak három könyvvel.
Köszönöm szépen.